Szeretettel köszöntöm a testvéreket, a mai napnak az igéjét olvasom fel, az egyiket az apostolok cselekedeteiről szóló könyvből, a másodikat pedig a római levélből. Az első igét 16. fejezet 25. versétől így olvasom. Éjfél tájban Pál és Szilász imádkozott, és énekkel magasztalta az Istent, a foglyok pedig hallgatták őket. Ekkor hirtelen nagy földrengés támadt, úgyhogy megrendültek a börtön alapjai. Hirtelen kinyílt minden ajtó, és mindegyikükről lehúltak a bilincsek. Amikor a börtönőr felriadt álmából, és meglátta, hogy nyitva vannak a börtönajtók, kivonta a kardját, és végezni akart magával, mert azt hitte, hogy megszöktek a foglyok. Pál azonban hangosan rákiáltott: ne tégy kárt magadban, mert valamennyien itt vagyunk. Erre az világosságot kért, berohant és remegve borult Pál és Szilász elé, majd kivezette őket, és ezt kérdezte: uraim, mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek? Ők pedig így válaszoltak: higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind te, mind a házad népe. Ekkor hirdették az Isten igéjét neki, és mindazoknak, akik a házában voltak. Ő pedig magához fogadta őket az éjszakának még abban az órájában, kimosta sebeiket, és azonnal megkeresztelkedett egész háza népével együtt. Azután házába vitte őket, asztalt terített nekik, és örvendezett, hogy egész háza népével együtt hisz az Istenben. A második ige pedig a római levélből így hangzik, ez a 10. fejezetnek a 9. versétől. Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk. Az írás is így szól: aki hisz ő benne, nem szégyenül meg. Nincs különbség zsidó és görög között, mert mindenkinek ugyanaz az Ura, és ő bőkezű mindenkihez, aki segítségül hívja, amint megvan írva: aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, ha a tegnapi nap egyik kérdése az lehetett, hogy hol van az a tűz, ami miatt úgy érezzük, hogy az evangéliumot nem tarthatjuk magunkba, és tovább kell adnunk, hol van az a tűz, amit akkor éreztünk, amikor először értettük meg, hogy mit tett értünk Krisztus, amikor először megértettük azt, hogy Isten jó indulattal van irántunk, és újat kezdhetünk vele, akkor a mai nap témájával kapcsolatban téma pedig így hangzik: tanúk legyünk, hogy az emberek üdvözüljenek. Azt a kérdést kell feltennünk, hogy hol van bennünk a másokért való aggódás, a mások üdvösségért való aggódás, hol van bennünk és miért van bennünk szerethet helyett szeretetlenség, aggódás helyett közöny, és mások iránt érzett felelősségtudat helyett önzés, illetve gőg. Azt olvassuk a római levélben a 10. fejezet elején, Pál apostol mondja: én szívemből kívánom és könyörgök értük Istenhez, hogy üdvözüljenek. És máshogy is olvassuk, hogy Pál szüntelenül imádkozik, számára nem közömbösek az emberek. Hiszen nem mindegy, hogy mi történik velünk. Azokkal sem, akik itt vagyunk, és azokkal sem, akik hozzánk tartoznak, és azokkal sem, akik ránk bizattak. Mi az, ami bennünket újra érzővé tesz? Hiszen az ember olyan könnyen vál közönyössé. És a közöny annyira átjárja a mi társadalmunkat. Egyik hívő közösségben beszéltem egyszer erről, nem annyira örültek neki a testvérek, de számomra ez volt az egyik legdöbbenetes megnyilvánulása a közönynek, amikor ugye a második világháborúban elvitték a zsidókat, és senki nem tartotta őket vissza. Ott álltak az emberek az út szélén, és voltak, akik sírtak, voltak, akik örültek, és tömegek mentek el, és vitték el a honfitársainkat, de az emberi közöny annyira urrá volt a szíveken, talán most még inkább, hogy ezeket az embereket hagyták. Azt lehet mondani, hogy nem nagyon volt valaki, aki felemelte volna a szavát az ő érdekükben. Közöny. Ahogyan az ember nem lehet közömbös, amikor arról énekel, hogy mit tett velem Jézus, és mit jelent nekem Jézus. Ugyanúgy, ahogyan megtapasztaltam azt, hogy honnan mentett ki engem Isten, akkor nem lehetek közömbös azokkal szemben sem, akik körülöttem ülnek. De hogyha így van, és nem tudok szeretni, és idegenek számomra az emberek, annak megvan az oka. És keressük az okát abban, hogy ahhoz, hogy mi az üdvösséget hirdethessük másoknak, ahhoz nekünk bizonyosnak kell lennünk abban, hogy mi az üdvösségben részesültünk. Tudnunk kell, hogy mi történt velünk. És nagyon csodálatos ez a börtönben lezajlott történet, ami Pállal, Szilásszal történik, meg a börtönőrrel. És képnek sem rossz ahhoz, hogy leírjuk, hogy mi történt az üdvösség által. Mi az, ami Krisztus által történt? Mi az, ami Krisztus által ebbe a világba jött? Ha történetet magát nézzük, akkor látjuk, hogy Pál és Szilász ugye, hirdeti az igét. Tudjuk, Filippi az első egyik olyan állomás, ami Európában van, addig csak Ázsiában hirdették az igét. És történik egy olyan csoda, hogy egy gazdag asszony megtér. Az ő szíve megnyílhat az Úr Jézus előtt. És milyen nagy csoda ez? Jézus maga mondja, hogy milyen nehéz a gazdagoknak bemenni, mert nekik van pénzük, ami tartást ad az életüknek, és mennyire könnyebb egy nyomorúságban lévő embernek meglátni Istennek a szabadítását, és rögtön az első dolog, ami történik Filippiben az, hogy egy gazdag asszonynak a szíve megnyílik. Gondoljunk bele, hogy milyen csodálatos dolog az, hogy valaki, akinek pénzes ezáltal felelőssége van, hirtelen megérti azt, hogy nem az a lényeg, hogy nekem minél több hasznom legyen, hanem az, hogy akiknek én munkát tudok adni, azokat el tudjam tartani. Egy óriási nagy fordulat történik az ő életében. És következő történés, ami miatt Pálék bekerülnek a börtönbe, az, hogy van egy leány, akiben jövendőmondó lélek van. És ez a jövendőmondó lélek sok pénzt hoz a gazdáknak. És Pálék kiűzik ezt a jövendőmondó lelket. Ez a leányzó a börtönéből megszabadul. Abból a zárt világból, ami miatt nem tudta a világot szépnek látni. Ami tulajdonképpen megterhelte az ő életét, de ami pénzt hozott az ő gazdáinak. Emiatt kerülnek aztán börtönbe. Ezen a településen kevés zsidó élhetett. Pál apostol mindig először a zsidóknak hirdette az igét. De ezen a településen egy folyó mellett, vagy a vízpartján jöttek össze és imádkoztak. Nem lehettek túlságosan sokan. Látjuk is, hogy némi ellenszenvvel éreztetnek a zsidókkal szemben azok, akik bevádolják őt. Pálék valamiféle zsidó szokást akarnak nekünk elterjeszteni. Rögtön bekerülnek a börtönbe. És a csodálatos a dologban az, hogy Pál és Szilász nem csinál mást a börtönben, mint amit azelőtt tett. Tehát számukra nem akad meg a lemez. Nem kezdenek kétségbe esni. Nem állítja meg őket a szolgálatban. Azt olvassuk, hogy énekeltek, hirdették az igét és a döbbenet, hogy hallgatták őket. És el tudom képzelni, mert mi magunk is átéljük, hogy amit Isten igét halljuk, az milyen légkört teremt közöttünk. Hogy milyen légkör lehetett ott. És ott volt a börtönőr, és hát kinek van a hatalma igazából? Annak, akinek kezébe van a fegyver. A börtönőrrel rábízták azt, hogy vigyázz nagyon ezekre az emberekre. A börtönőr túl teljesítette az ő feladatát, a legbelsőbb zárkába zárta őket, sőt, még kalodába is zárta. Tehát többszörösen túl teljesítette azt, amit kértek tőle, nem volt szabad ember. Az ő munkáltatóinak volt a kiszolgáltatottja, mert mindig rettegett, hogy mi lesz, hogyha elvesztem a munkámat. Itt van egy ember, akinek elvileg hatalma van, és itt van két másik, aki a börtönbe kerül, és mégis ez a kettő úgy viselkedik, mint aki valójában szabad. És szerencsétlen börtönőr pedig többszörösen fogoly. Fogja a saját cselekedeteinek, a saját menekülésének, fogja a félelemnek, hogy elveszti a munkáját, fogja a félelemnek attól, hogy mit szólnak majd azok, akik a munkát adják. Tele van félelemmel, és ennek a félelemnek a fogságában van ő ott. És lát valakiket, akik egészen másképpen viselkednek. És rögtön, nem tudom, testvéreknek eszébe jut az a párhuzam, ahogy a Jézus Pilátus előtt áll. Ott van a hatalommal rendelkező Pilátus, és mégis olyan kicsinek látszik Jézussal szemben. Mert Pilátus szintén fél a néptől. Milyen nehéz lehet politikusnak lenni, mert a népszerűsége attól függ, hogy a nép mit mond. Nem szabad népszerűtlen tenni, mert különben nem választanak meg. Különben nem maradok a pozíciómban. Ki van szó, látszólag hatalma van, de ki van szolgáltatva? Nem szabad ember, nem az úré. Nincs önálló élete. Függ az emberektől, hogy mit mondanak. És tele van félelemmel és szorongással, és ilyen picike. És azt mondjuk, hogy igen, Jézus meg van alázva testileg, de azt látjuk, hogy sem szellemileg, sem lelkileg nincs megalázva. Mert ő maga mondja, hogy én azért állok itt, mert én magam adom oda az életemet. Nem te veszed el tőlem, hanem én magam adom oda. Ez a szabadság, Jézus Krisztusnak ez a szabadsága, ez valami egészen más. Ez lehet, hogy megfoghatta Pilátust is. De mindenféleképpen megfogta a börtönőrt, aki látta a Pál apostolnak és Szilásznak ezt a fajta szabadságát. És most gondoljunk ebben a börtönképben bele abban, hogy mit jelent az üdvösség. Hogy mi az, amit Jézus Krisztus tett velünk. Hogy meg tudjunk erősödni abban, vagy arra a kérdésre választ tudjunk adni, hogy nekem mit jelent az üdvösség? Nekem van üdvösségem? Nekem van örömöm abban, hogy engem Isten Krisztusért üdvözített? Nekem az jelent valamit? Én attól más ember vagyok. Bizonyos dolgokat nem tettem, nem teszek, amiket azelőtt tettem. Hamar vigasztalást találok, hogyha valamiért bántás ér. Válaszolni tudni kell. Tehát nézzük a börtönös képet. Az egész világ egy börtönné lett. És a börtönnek a tulajdonosa azt próbálja bemagyarázni, hogy ez nem börtön, hanem ez a szabadság. És ez mindenkinek jó, úgy, ahogyan van. De mivel a börtön valósága mégis az az igazság, ezért egyeseknek fáj ez. Egyesek életében megjelenik az, hogy az igazság az, hogy börtönben vagyunk, és nem vagyunk szabadok. El vagyunk zárva attól, aki által levegőt kaphatnánk, aki által levegőhöz juthatnánk, aki által független emberekként tudnánk cselekedni. És Isten az ő mennyei világából, a szabad világból elküldi Jézust. És nem csoda, hogy zeng a harsona, és hogy az angyalok hirdetik a nagyszerű hírt, mert Jézus Krisztusban Isten világa lejött a börtöni, az embernek a börtön életébe. Kis Jézusban. És a képnél maradva tudjuk, hogy a Bibliában nem így van leírva, a kis Jézus magára vette ezt a csúnya börtönruhát. Nem tudom, testvérek látták-e, tegnap tökörről volt egy kis összeállítás. Ez a kis kockás, tipikus börtönruha Jézus felveszi. Emlékeznek testvérek arra a történetre, amikor Jézus bemutatják, amikor még kicsinke volt. Akkor egyszerre van ott az öröm, abban, aki tudja, hogy ő fogja elhozni a valódi szabadulást, Simeon és Anna, de egyszerre van ott az a mondat, hogy a te lelkedet pedig törjárja át. Mert abban a drága kis gyermekben olyan jön el közénk, jött el közénk, akiről már előre lehetett tudni, hogy ő lesz az, akit majd átszúrnak. Ő lesz majd az ára a mi szabadságunknak. És ez a szent, ez a drága viseli a mi börtönruháinkat. Pedig neki nem kellene. Drága Jézus, miért teszed ezt? Viseli azt a börtönruhát, ami egyrészt mi így születünk, másrésztről meg magunkra teszünk terheket, és különböző szolgaságokba hajtjuk be a fejünket, és erősítjük magunkat, és most már a ruhánk rá van nőve tulajdonképpen a testünkre. Mi így születtünk, neki nem kellett volna ezt magára venni. Mert mindenki, aki így születik, az halálra van ítélve. A síralom házban van tulajdonképp mi mindenki, bár a gazda azt hazudja, hogy jó helyen vagyunk. És mindenki titokban visznek el, amikor megtörténik a kivégzés. Jézus tudja ezt, és önként magára veszi ezt a ruhát. És amikor erre gondolunk, testvérek, hogy értünk, megtette ezt, és nem kellett volna megtennie, akkor ugyanolyan könnyen esik vétkezni ellene, mint hogyha ezt nem tudnánk. a mennyei dicsőséget otthagyva felvállalta ezt a börtönlétet. És az igazság az, hogy ő maga ment az ítéletre a síralomházban, keresztre feszítették, és azt mondta, és ez volt az igazság, hogy az én halálom mindenki számára jóvátétel lesz. Mindenkinek a halálos ítéletét eltörli. És mindenki, aki segítségül hívja az ő nevét, az üdvözül. És megtörtént, és Krisztus feltámadása által ajtó nyílt az atyához. Kifelé a szabadba. Nem várhatjuk a börtönnek a tulajdonosától, hogy ő fogja elmondani ezt az örömhírt másoknak. Hát kinek kell elmondani ezt az örömhírt? Hát akik látták, meg akik már kim voltak a szabadban. Ki mástól várhatnánk? Egy nagyszerű kép, ami hát számomra nagyon fontossá lett. Mi gyülekezetünk tagjai már talán hallották, biztos, hogy hallották azzal kapcsolatban, hogy mit tett velünk Jézus és mi az üdvösségünk. Egy másik képpel, nem a börtönnek a képével. Biztos testvérek látták azt a filmet, ami egy apáról szólt, meg egy fiúról, aki fogyatékosan született. Testvérek látták, ezt úgy hívják, hogy Hoyt. Ez egy holland származású, de amerikai ember. A fiú betegen született, oxigén hiányon született meg. Az értelme teljesen egész volt, de nem tudott mozogni. És felajánlották nekik rögtön, amikor megszületett, hogy a gyermeket adják otthonba, maguk szerették volna felnevelni, hazavitték. És mindent megtettek, hogy a gyermek egészségesen fejlődjön, de bizonyos mozgásokra képtelen volt. És az édesapja elhatározta, hogy el fognak indulni egy versenyen, egy Ironman versenyen. Ez olyan, mint a triatlon, csak sokkal hosszabbak a távok. Testvérek, ismerik? Mond valakinek valamit ez, hogy triatlon? Áll, kerékpározás, úszás, futás, kerékpározásban. Ott volt ez a szegény fiú, aki se úszni, se futni, se kerékpározni nem tudott. És a kis összeállítás, ami a YouTube-on letölthető, meg lehet nézni, azon lehet látni, hogy amikor az úszás van, akkor az apa húzza maga után egy csónakban a fiát. Amikor a futás van, vagy a biciklizés van, lehet látni, hogy olyan kerékpárt teker, amire rá van szerelve egy tolókocsi, és viszi, tolja maga előtt a fiát. És amikor futás van, amikor futnak, szintén együtt futnak, az édesapja tolja a tolókocsiban a fiát. És igen, azt lehet mondani, hogy a valóság az, hogy mi az Isten világa számára fogyatékosak vagyunk. Azokat a dolgokat, amitől nekünk az életünk egész, amitől nekünk a nevünk be lehetne írva a mennybe, azokra nem vagyunk képesek. Sőt, meg se tudnánk hallani azt, amit ő mond. Ezért ő fog bennünket. Hogyha kezébe tesszük az életünket, és végig visz bennünket az életnek ezen a kemény távján. És igen, ez az igazság, ez a valóság. Képtelen vagyok futni, úszni. Fizikailag igen, az Isten szempontjából nem. Azt se tudom, mi az, hogy szabadság. De Krisztusban mégis, csak Krisztusban. Mégis olyat élhetek át, amit így nevezünk, hogy a hitnek az ajándéka. Ami által szabad ember lehetek. Ami alatt nem kell, hogy terheljen oly sok minden, akár az, hogy szeretnék jobban kereszténynek látni, ezért felveszek magamra valamiféle keresztény szerepet, ami rám ég szintén. Szeretném azt hazudni, hogy vannak szárnyaim, de nincsenek. És néha én magam is elhiszem azt, amit magamnak hazudok, de ettől nem lesz jobb, nem lesz békességem. Ő pedig megtette. Nekünk nincs más feladatunk, csak hozzá kiáltani. És ez a kérdés, hogy ez a dolog betölti az életünket. Ebből élünk-e? Mert az üdvösség két dolgot jelent, több nyilván sok minden mást is, de az egyik az, hogy Isten országába kerülhetek. A másik pedig az, hogy lesz jövőm. hogy sokan legyintettek rám, és azt mondták, hogy ebből nem lesz semmi, lesz jövőm, mert Isten kiveszi a mérgét az életnek, az életemből, és nem kell félnem attól, hogy mit hoz majd a jövő. És persze életem utolsó napján félni fogok. De nem az a jövő, aki vágyakozik Istennek az országára. Hogy az üdvösség úgy teljesedjen be, hogy az a drága Jézus, aki engem hordozott, akire nem mondhatom már, hogy nem ismerem, amikor ő hordozott, vitt, ő fog engem várni. És hogyha erre a kérdésre választ tudunk adni, akkor megtöltődik tartalommal, vagy legalábbis arra kérdésre is tudunk választ adni, hogy hogyan változik meg a közönyöm, hogyan lesz a szeretetlenségemből szeretet, és hogyan veszítem el az én gőgömet. Ezek a dolgok, amik hiteltelenné teszik a bizonyságtételemet, ami miatt nem igazából fogják elhinni az emberek azt, hogy én aggódom, hogy nekik üdvösségük-e van-e vagy sem. Amikor tudom azt, hogy miből szabadított meg, és gondoljunk vissza a börtönös történetre. Egy ilyen börtönös helyzetben elég furcsán hangzik az, hogy nézd, Jézus bűnösökkel vacsorázik együtt. Mi pedig ez a valóság. És a valóság az, hogy mi olykor ilyen hülyeséget állítunk. Mert mi magunk hozunk ítéleteket. A börtön perspektívájából nevetségesen hangzik, hogy nézd, Jézus bűnösökkel ül le. Hanem az az egyetlen egy jó alternatíva, hogy ülj le velem is, Jézus. Eszembe nem jut azt mondani, hogy én külön vagyok. Bárkinél, akit szintén leültettek. Bár persze belül, ha valaki volt már bent, belül is van hierarchia. A legrosszabb megítélésben vannak azok, akik pedofilok, aztán akik családjuk ellen követtek el erőszakot. Van egyfajta ilyen hierarchia. De hogyha valaki tudja, hogy a sanszom egyáltalán nem más, mint a másiknak, annak, aki benn van szintén a börtönben, akkor nem fogom merítélni. Ha tudom, hogy mit tett velem, akkor nem lehet idegen számomra az a másik, aki ugyanabban van benne, amiben én voltam. Csak éppen más megnyilvánulásai voltak. Hogyha én azt a szeretetet kaptam Istentől, hogy az én értéktelen életemet felértékelte, akkor nem lehetek közömbös. Nem mondhatom azt, hogy nincs bennem szeretet. Illetve mondhatom, de megvallhatom bűnként. És hogyha én átélem azt, hogy az én életemet húzta maga után, a kezébe tartotta, szeretettel gondozta, akkor nem mondhatom azt, hogy én vagyok a hívő, a többiek pedig nem azok. Akkor nem lehet a szívemben gőg. Ezek mind megakadályozzák azt, hogy én bizonyságot tegyek, és hihető legyen az, hogy aggódom azért, hogy a másiknak lesz-e üdvössége vagy sem. Először erre a kérdésre kell választ adnom. Mit tett velem az Isten? Okoz-e ez nekem örömet? Az az ének, amit éneklek, hogyha meghallom azt a sort, vagy én is éneklem, valami hihetetlen öröm támad-e bennem? Van-e örömöm abban, amit kaptam Istentől? Milyen emberré tett engem? Egy utolsó gondolatot engedjenek meg a testvérek. Timóteus levélében le van írva egy nagyon jó, hát sok rész, csak jó részek vannak a Bibliában, ami segít abban, hogy az ember megvizsgálja a saját életét. Mert mi hívő emberek egy idő után szükségszerűen, amilyen törvényszerűségek ebben a világban vannak, a világ vonzása szerint, korrumpálódik az embernek a hívő élete. Pál apostol úva inti Timóteust, illetve beszél Timóteusnak arról, hogy eljön az idő, amikor bizonyos dolgok össze lesznek egyeztetve, tehát össze tudnak keresztények egyeztetni az életükben a hittel. És hát nem kell naívnak lenni, nyilvánvaló Pál apostol idejében is nem volt bűntelen a gyülekezet, tudjuk a korintusi levelet, például ismerjük, hogy milyen sokféle probléma volt, de nem tartották normálisnak, ami baj azzal az idővel szemben, a mostani időben, hogy már normális a nem normális. És ezért nehéz megújulni. Pedig itt vannak ezek a jelek, hogy nincs örömöm az üdvösségemben. Nincsen nekem békességem, nem vagyok szabad. Ha egy kicsiny kis változása van a körülményeimnek, én akkor már a béketűrésemből ki vagyok sodorva. Sőt, mi több, ha bizonyságot teszek, és valaki rosszul fogadja, akkor egy, nem tudom, egy életre, de egy hétre, vagy két hétre legalább elkeseredem, és elrettet engem a munkától, pedig sebezhetővé kell válni. A mi Urunk Jézus Krisztus a mi mesterünk. Ez nem lehet, hogyha valaki rosszul néz, már elmegy a kedvem attól, amit rám bízott. Mint az a kerítés, amiben elektromos áram van, hogy azért, hogy a marhák ne menjenek a kerítésen túl. Megcsípje az áram, bemegy, és sajnos a gonosz is tesz ilyen kerítéseket, megcsíp bennünket az áram, és arról a területről megyünk el, ahova az Úr küldött bennünket. Minek kell történni velünk ahhoz, hogy annyira hálásak legyünk, és annyira megértsük Istennek a dolgait, hogy bárhova küldesz, és bármi is történik. Te akkor is Isten vagy. Szóval felolvasom azt a részt, ami szerintem most van. Ami Pál apostolnak nem volt természetes. Tehát még egyszer mondom, nem arról van szó, hogy Pál apostol idejében tökéletes volt a gyülekezet, csak az nem volt természetes, vagy nem tökéletes. Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők jönnek, az emberek ugyanis önzők, pénzsóvárok lesznek, dicsekvők, bőgösek, istenkáromlók, szüleikkel szemben engedetlenek, hálátlanok, szentségtelenek, szeretetlenek, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, féktelenek, jóra nem hajlandóak, árulók, vakmerők, felfúvalkodottak, akik inkább az élvezeteket szeretik, mint az Istent. Az ilyenek a kegyesség látszatát megőrzik ugyan, de annak az erejét megtagadják, fordulj el tehát ezektől. Le lehet hosszas életet élni, anélkül, hogy Krisztus keresztje komoly tényező lenne az életemben. Pedig a szabadságomnak az ára, az én mindennapi szabadságomnak az ára az ő keresztje. Hogy ami miatt én nem vagyok szabad, az én óemberem. Mert azt mondja az ige, hogy a keresztre szegezte az én régi természetemet. Hogyha az én mindennapi szabadságomnak az ára lehet ez, akkor le tudok mondani a gyűlöletről, a haragról, a szeretetlenségről, a kapzsiságról, arról, hogy megszóljak másokat. Nem kell gyűlölni. Jézus eljött. Meghalt értünk. Nem kell gyűlölni. Lehet szeretni. Ezért lehet másoknak az üdvösségről beszélni. Amen.